Nők világa, nők hangja. Egy podcast a nőkért, nem csak nőknek. Iránytű a könnyű és boldog mindennapokhoz.
A Nők világa, nők hangja mai adásában egy nagyon érdekes témát fogunk pedzegetni. Szerintem a kifürkészhetetlenbe megyünk most bele. Pilát Gábor párkapcsolati szakértő a vendégünk. Nagyon köszöntelek itt a stúdióban.
Szia!
Gábor, erős felütéssel készültem. Bonyolult-e a nő? Erre adj nekünk választ, kérlek.
Hát olyan mértékben bonyolult, mint amilyen mértékben az ember nem érzékel és látja, de mindennel így vagyunk. De hát hányszor volt az, amikor az ember bemegy mondjuk egy vizsgára, teljesen mindegy milyen iskola, általános gimnázium, egyetem, hogy úristen, ez nem fogom tudni megugrani. Ez annyira bonyolult, és úgy jöttünk ki, hogy hát csak ennyi volt. Tehát azt akarom mondani, hogy mindig a felkészültség kérdése a bonyolultság. Szóval mitől lenne bonyolult? Tehát az élet is bonyolult, tehát aztán rájövünk arra, hogy pont annyira bonyolult, mint amennyire bebonyolítjuk. Tehát, hogyha az egyszerűség irányába mennénk, és ugye a férfiak és nők között nem a különbséget néznénk meg, hogy hogy működik másképp egy férfi, mert vannak különbségek, hát legyünk őszinték, vannak különbségek, fiziológiailag is, a szívverés számát a púzustól kezdve, a testhőmérsékleten át, nagyon sok különbség van férfi és nő között. És hozzáállásban is, csak gondolj bele abba, hogy amikor van egy ilyen megcsalás gyanús eset, akkor mit kérdez a férfi? Lefeküdtetek? Ugyanebben a szituációban mit kérdez a nő?
Szereted?
Tehát, hogy vannak különbségek, de hogy amilyen mértékben a különbségekre tesszük a hangsúlyt, olyan mértékben annál kevésbé fogjuk tudni egy platformra hozni a kettőt. Nyilván teljesen más egy férfi energia, meg egy női energia. Egy gyereknek is szüksége van az anyai energiára, a nőire, meg a férfi, és ezt nem tudja pótolni az ember. Tehát sajnos nagyon sokan abba kényszerülnek vele, hogy egyedül kell nőként és férfiként mondjuk szingli anyuka vagy apukaként a gyereknek a másik oldal, de ezt nem tudja odaadni az ember, akármennyire próbálja. Nem, egyszerűen nem tudja. Mind a kettőre szükség van. És ez kell, hogy kiegészítsék egymást. Én 9 évvel ezelőtt váltam el a feleségemtől, és egyébként hozzáteszem, hogy nekünk emberileg akkor teljesedett ki a kapcsolatunk. Ugyanis egy nagyon nagy, hosszú ideig tartó szerelem az elfedte azokat a különbözően gondolkodás módokat, ahogy mi viszonyulunk az élethez, és amikor ezt megléptük, akkor teljesedett ki a kapcsolatunk. Komolyan mondom, és azóta is van egy hihetetlen jó együttműködésünk a közös gyerekünknek az okán. Tökéletes. Ha kell, akkor egy héten beszélünk 2-szer, ha nem kell, akkor egy hónapig nem beszélünk. És múltkor kérdezte valaki, hogy egyébként, ha nem lenne gyerek, akkor beszélnénk-e? És én azt mondom, azt gondolom, hogy csak szuperlatívuszokban tudok a volt feleségemről beszélni, de az is nagy valószínűséggel bír, hogy akkor egyáltalán nem beszélnénk. De nem annak az okán, hogy utálkozás van, hanem azért nem lenne miről. Szóval csak odáig akartam eljutni, hogy gyereknevelésben is teljesen más egy női és egy férfi energia. Tehát emlékszem, szerintem olyan 8 éves körül lehetett a fiunk, amikor mi szétmentünk, és tényleg egy gyönyörű szép válás volt, egy ügyvéddel együtt mentünk, tehát tényleg rendbe került az egész. És nála például mindig az volt, hogy a gyereknek el kellett menni 9-kor aludni. Ugye az anyja, hát szokások, szabályok, betartani. És nálam meg pont az ellenkezője volt. Én azt mondtam, emlékszem a gyereknek, hogy figyelj, éltél 8 évet, azért ez nem kevés itt, 8 év tapasztalat itt ezen a bolygón, hát azért az egy jelentős dolog. Pontosan tudod azt, hogy mennyi idő kell neked, hogy kipihent legyél. Tehát nyilván tudod az, amikor keveset alszol, nem vagy, nekem egy kérésem van, kipihenten ébredj. Ezen kívül nem érdekel, hogy mikor fekszel aludni. A másik az, hogy egyszer kelljen szólni, mert másodszorra úgy rántalak ki, hogy az ágyjal együtt. És tényleg, apa, mondom, igen. És ezt miután ezt megbeszéltük, utána nyilván, ugye, hát kalapács embernek szögből van a világ, azért az ember a saját gyerekén is tesztel. Tehát miért ne? És emlékszem, nem egyszer, nem kétszer mondtam neki, hogy figyelj, mondom, Dani, lesz este egy film. Nem is korhatáros, meg szerintem tök jó kis tanulságos film. Nem nézzük meg együtt. Egy baj van vele, hogy olyan 9:30-10 kezdődik, de mondom, szerintem tök jó. És néz a gyerek, elgondolkodik, majd azt mondja, hogy apa, én inkább elmegyek aludni. És az volt az ő döntése. De én nem azt mondom, hogy a másik módszer az nem jó. Tehát, hogy egész egyszerűen más a férfi és a nő hozzáállása, más az anyai energia, apa, és nem kell, hogy szembe menjen egymás. Ezek tudják egymást erősíteni. A probléma pont ott van, amikor ezek elkezdenek szembe menni egymással, és egy kapcsolatban nem tudják ezt összesimítani, ezt a kettőt, és azt várják el, hogy az egyik úgy gondolkozzon, mint a másik. Nem fog. Hát ő nőként, anyaként gondolkodik, a férfi meg férfiként és apaként. De ez egyáltalán nem baj, ezeket össze lehet hozni, de egy szó mint száz szerintem hasonlóságokra kéne inkább építeni, mint a meg annyi különbözőségre, ami férfi és nő között jelen van.
Pedig annyi olyan poszt van, ami ezt a témát dolgozza fel, hogy a férfi A-ból B-be egy egyenes úton jut el, addig a nő kacifántosan mindenfelé, vagy pedig ugye mennek párhuzamosan, szerintem ez a kép nagyon sokaknak megvan, hogy megy egymás mellett a férfi és a nő, és a nő azon gondolkozik, vagy fekszenek az ágyba, olyan verziója is van, a nő azon gondolkozik, hogy hú, vajon kire gondolhat, vajon ki jár a fejébe, biztos van egy másik nő, míg a férfi éppen azon gondolkodik, hogy vajon az A csapat vagy a B csapat nyeri-e holnap a BL döntőt, tehát ilyen csúszások azért vannak.
Most részletesen, ugye az idő hiányában nem is fogunk tudni belemenni, de emlékszem, volt egy nagyon szuper kis rendezvényetek, ahol a meghívott előadóként ott voltam, és ott ugye szóba került ez a dolog, hogy nem azon kéne vekengeni, hogy ki mit gondol, miről, meg mi az ellentét, hanem esetleg azt lefektetni, hogy azt értjük az alatt, amit a másik mond, és azt mondjuk ki, mint amit mi szeretnénk. Mert nagyon nagy a kísértés arra, hogy emberek, akár férfi, akár nő, elkezdi ezt félreértelmezni, tovább gondolni, teljesen fölösleges rossz irányba elindulva, hanem hogy amit gondolunk, azt mondjuk ki, a másik meg azt értelmezze, amit ténylegesen hal, tehát az duplikálja. És ne az, hogy biztos ezzel azt akarod mondani, hogy ugye nem csak a nők képesek arra, hogy ezt tovább gondolják. A férfiak, én elmondom, hogy ugyanúgy képesek rá, sőt, azt is merem vállalni, hogy én egy nagyon nagy interpretáló művész voltam, hogy hajlamos voltam mögé látni olyan dolgokat, de hogy tudnám én mögé látni? Hát nem, azt kéne értelmezni, amit a másik mond, de ez szükség van arra, hogy a másik tényleg kimondja, és tényleg azt mondja ki, mint amit gondol. Ugye ne ez a hátulról melbe legyen. Ismerjük ezt a nincs véletlenül egy szál cigid? De ő nem, ő cigarettát akar. De miért nem azt mondja, hogy légy szíves, adj egy szál cigarettát, mert fél a visszautasítástól. Na most, hogy valaki mondjuk ezt a kérdést tényleg értelmezi és duplikálja, ez a nincs véletlenül egy szál cigid, akkor erre mondhatja esetleg az, hogy hát de van, de nem véletlenül. Hát érte, nem véletlenül lett a táskám, betettem tudatosan. Tehát nagyon fontos, hogy az ember azt őszintén kimondja azt, amit tényleg gondol, és értelmezhető, és nem félreértelmezhető módon, és főleg ne kezdjünk el úgy hátulról elbejönni, hogy na majd neked azt értened kell, hogy én ezzel mit akartam mondani, mert abból csak félreértés lesz. Tehát én állítom azt, hogy az otthoni veszekedések 30-40% az abból fakad, hogy az emberek nem mondják ki, nem egyértelműen, nem duplikálhatóan mondják ki, amit szeretnének, a másik meg legalább ilyen mértékben elkezdi tovább gondolni és félreértelmezni.
De Gábor, egyébként ezúton is köszönöm nőtársaim nevében a feloldozást, hogy nem csak a nők képesek túlgondolni dolgokat, de én azt szoktam mondani, hogy teljesen mindegy, hogy férfiről vagy nőről beszélünk egy vitában, vagy egy beszélgetésben, de az egyik félnek én úgy érzékelem, hogy mindig van egy transformátor a fejében, aminek okán nem tudja úgy duplikálni. Lehet, hogy ez azért van, mert az egyik fél nem egyenesen fogalmazta ezt meg, hanem hátulról melbe. De hogyan tudjuk ezt? Megint csak azt kell feltennem, mint a korábbi beszélgetéseink során is, hogy hogyan tudjuk ezt felismerni, hogy az én fejemben van a transformátor, vagy én nem tudom egyértelműen tisztán értelmezni azt, amit a másik fél mond, majd utána ezt hogyan lehet kezelni?
Na, itt ez egy nagyon-nagyon fontos pont, és itt tud egymás segítségére lenni a férfi és a nő. És nagyon sokszor elfelejtjük azt, hogy a másik sok esetben objektívebben és tisztábban lát minket. Tehát például, amikor egy nő azt mondja a párjának, hogy figyelj, szívem, most már egy kicsit vissza kéne venni ebből a kocsmázásból, a végén alkesz leszel. ugye sokszor azért nem mernek szólni egymásnak, mert hát annyi ideig vártam már Józsira meg a másikra, hogy már most nem fogok neki szólni, a végén még elijesztem. Pedig azzal tenni a legjobbat, hogyha ezeket elmondaná, és nyilván itt a másik oldalra is szükség van, aki nem azt mondja, hogy hagyjál már békén engem, meg már neked, meg az a problémát, hogy meg tehát ismerjük a történetet, vagy megmagyarázza, hogy ez miért jó, így vagy rögtön ellentámadásba lendül, hogy leértékeli a másikat, hogy ahhoz képest te meg miket csinálsz meg. Szóval értelmes férfi ebben az esetben azt mondja a párjának, hogy nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy szóltál, én ezt nem vettem észre, és tényleg, ahogy ezt végig gondolom, ennek nem lesz jó vége. Tehát hogy tudnánk ezt kihasználni ebben az esetben? Például úgy, hogy lefektetjük azt a szabályt, nem kell túl sokat, de ezt én azt gondolom, hogy érdemes, hogy egyértelműen fogunk egymásnak dolgokat elmondani, nem hátulról mellbe, hanem egész egyszerűen így. Ez a duplikáció, hogy ugyanazt mondjuk, ugyanazt értjük, az összes többi az az interpretáció része, az a félreértelmezés, megmagyarázás része. És amikor például egy beszélgetésben, miután ezt tisztáztuk, mondjuk én azt látom, hogy te valamit félreértettél, és azt mondom, hogy te figyelj, biztos, hogy ezt úgy értetted? Akkor meg megvan arra a lehetőség, hogy te mondd azt, hogy ú, tényleg kösz, hogy szóltál, ezt majd egy kicsit félreértelmeztem. Tehát így tudnánk egymásnak segíteni, hogy jobban látni kívülről azt az adott helyzetet, csak hiába látom jobban, hogyha másik ezt leértékelésnek és minősítésnek veszi, akkor nem tettünk hozzá, mert nem volt meg az a bázis, hogy mi nem azért szólunk egymásnak, hogy csesztessük egymást, hanem azért, hogy emeljük egymást, mert azért legyünk őszinték, ez lenne a párkapcsolatnak a célja. Inspiratív módon, nem feltétlenül direkt módon a lépcsőn húzva, rángatva a másikat, de hogy inspiratív módon, de hát hogyha úgy nem, akkor legalább fizikailag. Tehát valahogy ahhoz segítsük egymáshoz, hogy emelkedjünk, és ne lehúzzuk egymást. Sokszor sajnos pont fordítva működik. Tehát pont, hogy az alacsonyabb szinten nivellálódik a dolog, az alacsonyabb tudatossági szinten. Sajnos ez is tény. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ez a Gresham törvényhez köthető. A Lord Gresham a valamikori királynőnek ugye a pénzügy minisztere volt, hát akkor nem volt ilyen poszt, hogy pénzügy miniszter, de a pénzügyese volt, az első londoni bank megalapításának a neve is hozzátart. Kötődik, ahol átjövünk a Lánchídon, ott van a Gresham palota, és az ő nevét viseli. Szóval az ő megfigyelése volt, amit itt törvényként könyveltek el, hogyha egy zárt rendszerben, tehát egy országban két pénznemet hoznak forgalomba, akkor mindig a gyengébb minőségű, mondjuk amiben nincs benne egy aranyszál, az fog elterjedni, az értékesebbet, meg egy szűk réteg félreteszi magának egy biztos tartalékként. De ez fogja eluralni, tehát a gyengébb minőségű fogja eluralni, és ez mindig így van. Csak gondoljunk bele, amikor mondjuk klasszikus, szép zenét játszik a TV, rádió, és akkor egyszer csak megjelenik mellett a mulatos. Mi történik? Mulatos ki fogja szorítani, mindennel ezt látjuk. Tehát sajnos megvan arra az esély, hogy a gyengébb állapot rögzül, tehát ezért nagyon fontos, hogy egy kapcsolatban, és akkor végképp nem szeretném senki vállára rátenni a terhet, de egy nagyon kemény igazság az, hogy mindig a nagyobb tudásúi és mindig a nagyobb tudatosságúi, a nagyobb felelősségi szituációban, mert ő látja jobban ezt fölülről. És neki kell ezt vinni. Tehát, és csak azért mondtam ezt, hogy utaltam erre a Gresham törvényre, mert ez egy párkapcsolatban is sajnos aktiválódik, hogy sok esetben nem afelé indulunk el, aki a jobb állapotban van, hanem aki a gyengébb állapotban van, az húzza le a másikat. Ugye, amikor egy cégben valaki megérkezik, hát milyen motiváció szinten kezd? Hát a legmagasabban, nem? Ide nekem az oroszlánt is. És akkor mit mondanak a többiek? Lassítsál kicsit. Jó, mert a végén itt száguldozol, és akkor kisodródsz valami kanyarba, az nem jó. Meg fogod látni, hogy itt a hát főnök azért néha bunkó. Az ügyfelek, hát azok értetlenek. A konkurencia az nagyon minősítő, nagyon gyenge, és csak a lehúzásunkra van. Hogy ez van. És akkor csodálkozunk, hogy két hét múlva már így mászkál az ember lógóorral. Ugyanis, hogyha mi nem tudunk fölmenni, akkor őt kell lehúzni, ugyanis a realitásnak közösnek kell lennie. Tehát azt gondolom, hogy a jó kapcsolat egyrészt az, ami már az elején is jó. Tehát nem az a jó kapcsolat, amiért nagyon-nagyon sokat kell így dolgozni, hogy jó kapcsolat legyen. Nem, az már az elején is működik. Azon lehet finomítani, javítani, lehet erősíteni, mindent meg lehet vele csinálni, megduplázni, triplázni az élményt, mindent. De ami az elején nem működik ösztönösen és nem jó, abból nem lesz az égvilágon semmi. Szerintem ezt kéne az első pillanatban is látni, és nem csak az, hogy az érzelmek megvannak-e, hanem azok a közös gondolkodásmódok a legfontosabb dolgokban, amire én már kimerem mondani azt, azért viszonylag sok megéléssel, 52 évesen, hogy egy párkapcsolatban a legrelevánsabb dolgokban szinte zéró toleranciának szabad lenni. Zéró toleranciának, akármennyire keményen hangzik, tehát a hittel, a materializmus, spiritualizmus, szexualitás, tehát a legfontosabb dolgok, és nyilván nincs egy ilyen nagy könyv, ami ott van, hogy mi az öt legfontosabb dolog, tehát ezt hagyjuk meg szerintem a különböző portálok sajátjainak. Mondom, gyakran ez az öt legfontosabb dolog a szexben, tehát ez szerintem így el is lehet felejteni. De azért mégis a legfontosabb dolgoknak egyezőségnek kell lenni, és akkor még ezt azért tudom tetézni azzal, hogyha mondjuk azt mondom, hogy az összes többi dologban viszont csak abban szabadna kompromisszumot vállalni. Nem, pontosabban fogalmak, az összes többi dologban is csak abban szabadna kompromisszumot vállalni és kötni, amit az ember így önként vállalt áldozatként, ingyen kegyelemből, és akkor lehetne ilyen nagyon magasztos fogalmazásokkal is élni, de egész egyszerűen, amit úgy tudod adni a másiknak, hogy attól nincs az az érzése, hogy én megkevesbettem. Mert akkor egy tűrés lesz belőle, és előbb-utóbb, hogy fejreállás lesz a vége a különböző gondolkodás módok miatt.
Igen, tehát szerintem talán az lehet a kulcs, amit én magam is igyekszem képviselni az életem összes területén, de hogy ezt nem egymásnak feszülve és izzadságszaggal kell csinálni, tehát én nem, tehát arra biztatnám a hallgatókat, hogy ezt ne úgy értsék.
Nem okay, sírva,
akkor meghúzom igen, a határokat, és
nem pont... igaz, hogy sírva vigad a magyar. Lehet az boldogan is vigadni, nem kell ahhoz. Igen, tehát nem kell megszenvedni a sikerére. Amikor nagyon meg kell szenvedni a sikerére, az nem jó. Régen a női szentekre, a férfi szentek sokkal inkább úgy gondolkodtak régen, hogy meg kell szenvedni a megváltást, és akkor hosszú ideig nyomorban, szenvedésben ennek is egyszer jön. A női szentek inkább mindig úgy gondolták, hogy annak egy folyamatos fejlődésnek kell lenni. Ebből a szempontból sokkal inkább a nőkkel értek egyet. Tehát azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint egy terápiás foglalkozáson. Nem úgy működik a dolog, hogy két évig szenvedjük, nem működik, és akkor egyszer hirtelen minden jó lesz. Nem. Minden egyes alkalom után jobbnak kell lennie, mint előttem. Hogyha nem jobb, akkor nem jó irányba megyünk. Akkor nem jó irányba megyünk. Tehát nagyon sokszor hallok ilyeneket, hogy hát most már nagyon várom, hogy áttörés legyen mondjuk a kezelésben, a terápiában, a beszélgetés sorozatban, mert eddig úgy nem történt semmi. Hát mondom, akkor rossz irányba álltok, vagy te vagy rossz helyen, vagy nem tudom, de akkor valami nem stimmel. Ha jó irányba megyünk, akkor azonnal változásnak kell beállnia. És fordítva is igaz, hogyha nem áll be azonnal valami pozitív, érzékelhető változás, akkor nem a valós problémát kezeljük. És ez tényleg ilyen egyszerű.
Hát és ez megint a felelősségvállaláshoz vezethető az én olvasatomban vissza, mert kell tudnunk ránézni dolgokra, és felismerni azt akár, hogy hoppá, én itt hibáztam. Szerintem, és nem akarok egy percig sem általánosítani, de az én tapasztalatom azt mondja, hogy általában a nők szoktak rendszeresen hangot adni annak, vagy lehet, hogy az én környezetemben, ugye nyilván női célcsoportunk van, tehát a fókuszcsoportom nagy százaléka a nőkből áll. De általában ők mondják ki, ők a kommunikatívabbak, hogy ez nem tetszik, ez nem jó, és ugye ez már átmegy egy olyan olvasatba a férfi oldaláról, hogy már megint cseszegetve vagyok, már megint valami rossz, már megint. Tehát ennél szerintem még nézzünk egy-két kapaszkodót, hogy, és tök mindegy, hogy most női férfi oldal.
Igen,
mik azok a kapaszkodók, amikbe, hogyha, vagy amiket, hogyha megragadnak, akkor más lesz a kommunikációjuk, akkor más lesz az üzenet, amit a fogadó fél hall.
Hát eleve azt kéne definiálni, ami a legmélyebb pont, hogy mit jelent az, hogy felelősség? Mert ez egy neutrális dolog, mert a férfinek és a nőnek is ugyanaz, itt nincs különbség, ez nagyon fontos pont. Megállítanánk embereket az utcán, és megkérdeznénk, hogy mit jelent az, hogy felelősség, tippelem csak, hogy 90% felett lenne az a definíció, hogy vállalom a tetteim után a következményeket. Ez a felelősség. És nem ez. Nem ez a felelősség. Ugyanis, hogyha ez lenne a felelősség, akkor rendkívül idétlen és hülye példámat elmondhatnám. Utazik az ember többet magával egy liftben, bírja tovább a szorító érzést, és szellent egyet. Ugye most ebben az esetben mi lenne a felelősség? Azt mondtuk, hogy vállalom a tetteim után a következményeket. Tehát akkor itt ez hogy nyilvánulhatna meg? Én voltam, emberek, én voltam. Most nyilvánvalóan döccsen a dolog, mert nem ez a felelősség, hanem a felelősség az az lenne, hogy nem teszem meg. Tehát, hogy ne kelljen utána felelősséget vállalnom. Mert az igazi felelősség az egyfajta kontroll, hogy pontosan tudom, mit miért csinálok, és annak mi lesz a várható következménye. És nem az a felelősség, hogy egy meetingről elkések, és akkor befizettem a késés pénzt. Nem az a felelősség, az a felelőtlenség. A felelősség az, hogy nem kések el. Vagy amikor az oktató kimegy ugye a tanulóvezetővel a forgalomba, őt felelősséget vállal. De nem azt jelenti a felelősségvállalás, hogy átmegy rajtunk egy busz, és azt mondom, hogy miattam halt meg, bocsánat. Nem, az azt jelenti, hogy ugyanolyan épségben és biztonságban viszem vissza, mint ahogy kivittem. Na ez az igazi felelősség, és ahol felelősség van, ott nincs szükség felelősség vállalásra, mert illetve a következmények vállalására. Én tudom, hogy sokszor azt mondják emberek, hogy a felelősséget olyan nehéz cipelni. Miközben én szerintem ez is pont fordítva van. Nem a felelősséget nehéz cipelni, a felelőtlenséget, meg azoknak a következményét, az sokkal nehezebb cipelni, mint felelősen hozzáállni valamihez. Tehát, hogyha ez a fajta, és ide is igaz az, amiről az előbb beszéltünk, hogy felelősségvállalási szint se lehet nagyon távol egymástól. Nem lehet nagyon távol egymástól, mert egyszerűen nem fog működni. És akkor talán a legkegyetlenebb igazságig jutunk el, amire tényleg mindenkinek nem könnyű ránézni. Én ezt aláírom. Ez pedig úgy szól, hogy nem kaphatunk jobb állapotban lévő embert, mint amilyen állapotban mi vagyunk.
Oh, wow.
Ez nagyon kemény, de nem kaphatunk jobbat. Tehát itt lehet szídni a másikat, meg minősíteni. És mindazon túl, ugye, hogy a ismert kínai mondás azt mondja, hogy ha együl a másikra mutatsz hárommal, meg mindig magadra. És lehet, hogy van benne valóság abban az egy rámutató újban. De hogy nem tudok jobbat kapni, mert ezzel magam minősítem. Tehát nagyon egyszerűen akarnám megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy az ember rá akar nézni a saját magára,
és
nincs nála egy ilyen kis kézitükör, akkor nézzen rá a párkapcsolatára, és pont magát fogja látni.
Hát ez durva, rázzuk fel még egy kicsit itt a végén a hölgyeket és a hallgatókat, kérlek, hogy mi az, amit még be lehet építeni ahhoz, hogy ezeket az esetleges éles ellentéteket, amit a női agy, férfi agy, vagy női gondolkodásmód, férfi gondolkodásmód sztereotipizál, miket tudunk tenni azért, hogy egy picit ezeket közelítsük egymáshoz?
Hát azért még itt egy kanyarra azért csak ráugranék erre, hogy alapvetően tényleg nem hangzik túl jól, de azért hangzik nagyon jól, mert ez megadja azt a lehetőséget, hogy van lehetőségünk javítani és változtatni. És amilyen mértékben saját magunkon tudunk javítani, olyan mértékben lesz jobb az adott párkapcsolat is, vagy amilyen mértékben az ember ezt úgy magában összetudja rakni, annál nagyobb az esélye, hogy olyan embert kapjon, mint amit ő igazán szeretne. Mert vágyakat meg lehet fogalmazni, hogyha én azt nem tudom adni, hát akkor hogy várom el azt, hogy ő viszont egy olyan cserében éljen, ahol kevesebbet kap, mint ami jogosan megilleti. Szóval az első, ide visszatérve a kérdéshez, én azt gondolom, hogy az első az lenne, hogy először is nagyon őszintén kitennénk már az elején azokat a puzzle darabokat az asztalra. Hogy legalább az látszódjon, hogy ezek minimális csiszolással illeszthetőek-e, vagy neki kell esnünk a nagy fűrésszel, aminek ugye az a veszélye, hogy össze tudjuk passzintani, mert mind a kettőből csinálunk egy kockát. De hát akkor már ott egyesével vesztette el mindenki a saját identitását. Tehát hogy ez egy nagyon-nagyon leszűkített gondolat lenne, megszületett ugye 1992-ben Gary Chapman 5 szeretett nyelv, és akkor azóta ilyen bibliaként nézünk erre. Most volt egy tévéműsorról, volt egy jó beszélgetésünk erről, és én ott egy kicsit formabontó voltam, mert azt mondtam, hogy azért álljunk már meg egy pillanatra, azért 1992 előtt is létezett a szeretet. Most az, hogy azóta megpróbáljuk 5 dobozba bele erőltetni ezeket, tehát nem ez 1 millió van azon kívül, de egy szó mint 100-ért oda kéne figyelni arra, hogy mi a másiknak a realitása. Oda kéne rá figyelni, és ami az egyezőség hogy jön be a képbe? Hogy az nagyon jól hangzik, hogy mondjuk mit tudom én neked az érintés, a szeretet nyelved, az enyém az ajándékozás. Csak az a bibi, hogy te az érintés nem szeretem, vagy fordítva, én meg ezt nem szeretem, te most hogy hozzuk össze? Tehát az nagyon fontos, hogy odafigyelünk egymásra, de azért kell, hogy legyen egy olyan platform, hogy azt mondjuk, hogy mi ezt így szoktuk és szeretjük, mert hogyha nagyon távol vagyunk egymástól, akkor én adhatom neked kényszeresen azt, amire te vágysz, meg te is nagyon oda kell figyelni, hogy neki ez a szeretet nyelve, akkor én ezt úgy csinálom. De mi van, hogy én ezt nem szeretem úgy csinálni? Akkor életünk végéig reszelgethetjük azokat a darabokat. Nem fognak összeilleni. Tehát én eleve azt látom, hogy első körben azt kéne megnézni, hogy az alapvető hozzáállás, habitus, nézőpont, szenvedély, elgondolások, azok mennyire vannak közel egymáshoz, mert az a világ legnagyobb hazugsága, mert elnézést, hogy a szerelem mindent legyőz. Nem tud legyőzni. Hogy tudna legyőzni két nagyon távol álló realitást? Hogy tudna összehozni egy materiális embert egy spirituálissal? Hogy tudna összehozni egy olyan embert, egy szenvedélyes embert egy vértelennel? Hogy tudna? Nem tud. Látszólag lehet, hogy felülírja azzal a rózsaszín köddel, amit ugye jön ámornyila, meg követi, tehát sok minden van itt, de átmenetileg igen, de én azt gondolom, hogyha nem rövid távon akar az ember megélni mondjuk egy kapcsolatot szerelemben, hanem hosszú távú céljai vannak ezzel, akkor kihagyhatatlan, hogy ezeket megnézzük, hogy mennyire illenek össze.
Hát hölgyeim és uraim, egy elég kemény pontokat érintő beszélgetésen vagyunk túl. Én mindenkit arra szeretnék ösztönözni egyébként, hogy írják meg nekünk az infokukacnőkvilága.hu-ra, vagy akár a pilatgabor.hu-n keresztül is, hogy milyen kérdéseket vetettünk fel, vagy ébresztettünk a hallgatókban, illetve hogy ki milyen területen szeretne segítséget kérni, mert mi is akkor úgy tudjuk a beszélgetéseket alakítani, illetve ugye a YouTube-on is fent vagyunk, és ott képpel arccal is látnak minket, hogyha valaki esetlegesen menet közben kapcsolódott be. Pilát Gábor párkapcsolati szakértő volt a vendégünk. pilatgabor.hu-n meg lehet róla nézni mindent, és kapcsolatba is lehet vele lépni, illetve a nőkvilága.hu oldalon is megtalálnak mindent. És hát én úgy szeretném elengedni a hallgatókat, amit tőled tanultunk, hogy éljünk felelősséggel.
Igen, mert hogy az könnyebb, mint felelőtlenül élni.
Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, ismét tartalmas volt, még biztos, hogy folytatni fogjuk.
Köszönöm szépen.
Nők világa, nők hangja. Egy podcast a nőkért, nem csak nőknek. Iránytű a könnyű és boldog mindennapokhoz. Keresd minket az info@nokvilaga.hu e-mail címen.